32. fejezet 1802. Ez év szeptemberében éjszakon jártam vadászaton egy barátommal, és útközben, anélkül, hogy sejtettem volna, 15 mérföldnyire megközelítettem Gimmertont. Egy országút menti fogadó istálló legénye épp a lovakat itatta, mikor egy szekér ment el mellettünk, megrakva frissen learatott zabbal, mely egészen zöld volt még. Bizonyára Gimmertonból való, jegyezte meg. Ott mindig 3 hetet késik az aratás. Gimmerton, ismételtem, mert ott tartózkodásom olyan távoli emlék volt, mint valami álom. Ó, már emlékszem. Milyen messze van ide? Úgy 14 mérföld lehet a hegyen át, de nagyon rossz úton, felelt az ember. Hirtelen elfogott a vágy, hogy viszontláthassam Thrush Cross Grange-et. Délfelé járt az idő, és úgy véltem, saját fedelem alatt sem fogok rosszabbul aludni, mint egy idegen vendégfogadóban. Azon kívül könnyen szakíthatnék egy napot, hogy rendezzem tartozásomat a tulajdonossal. Legalább nem kell még egyszer visszajönnöm erre a vidékre. Miután kifújtam magam egy kissé, megbíztam inasomat, érdeklődjék, melyik út vezet a falu felé. Lóhalálában 3 óra alatt tettük meg az utat. Inasomat a faluban hagytam, s egyedül ereszkedtem alá a völgybe. A szürke templomot még szürkébbnek láttam, s az elhagyott temetőt még elhagyatottabbnak. Egy lyuk legelte a füvet a sírdombokon. Az idő kellemes volt és meleg. Talán túlságosan meleg az utazáshoz. De a hőség nem akadályozott meg benne, hogy az alattam és mellettem elterülő táj szépségét élvezzem. Ha nem lett volna mögöttünk az augusztus, azt hiszem, kísértést éreztem volna, hogy itt töltsök egy hónapot ebben a magányban. Amennyire szomorúak télen, annyira üdítőek nyáron ezek a magaslatok közé szorult völgyek, hanga borította meredek emelkedéseikkel. Napnyugta előtt értem Thrush Cross Grange-be. Kopogtattam, de a lakók nem hallották, mert a vékony füst nyomán ítélve, mely a konyha kéményéből kígyózott az ég felé, valószínűleg a hátsó helyiségbe húzódtak vissza. Belovagoltam az udvarba. A kapu alatt 9-10 éves kislány kötött, egy öregasszony pedig a lépcsőnek dőlve, elgondolkodva szívta a pipáját. Itt van Dinné? Kérdeztem. Dinné? Hogy volna itt? Felelte az asszony. Oda fel lakik Szelesdombon. Maga a gazdasszony? Én. Nos, én vagyok Lockwood úr, a gazdájuk. Akad egy szoba, ahol megszállhatnék. Itt akarom tölteni az éjszakát. A gazdánk, kiáltott fel álmélkodva. Kisejtette, hogy jön, legalább egy sort írt volna. Nincs egy rendes sarok az egész házban, amely megfelelne. Egy sarok sincsen. Kivette a pipát a szájából, és berohant a házba. Nyomában a kislány meg én. Miután meggyőződtem, hogy igazat mondottak, és váratlan megjelenésem egészen összezavart a fejüket, igyekeztem őket megnyugtatni. Sétálni megyek, s ez alatt igyekezzenek rendet csinálni az egyik szoba sarkában, hogy megvacsorázhassam, s a hálóban, hogy lefeküdhessek. Nem kell söpörni, sem porolni, csak barátságos tűzre és száraz ágyneműre van szükségem. Látszott az öregasszonyon, hogy legjobb tudása szerint akar elintézni mindent. Noha piszkavas helyett seprővel nyúlt a kandallóba, s ugyanilyen tévesen használta a háztartás többi eszközét is. De magukra hagytam őket, bízván igyekezetükben, hogy mire visszatérek, találok egy sarkot, melyben lepihenhetek majd. Szelesdomb volt utam célja. De midőn az udvarból kiléptem, eszembe jutott valami, és visszafordultam. Jól vannak oda át? Kérdeztem az öregasszonytól. Úgy tudom, jól. Felelts eltűnt kezében egy serpenyő parázssal. Meg szerettem volna kérdezni, miért hagyta el Dinné Thrush Cross Grange-et, de nem akartam ilyesmivel hátráltatni ilyen fontos pillanatban, tehát sarkon fordultam, és kényelmes léptekkel nekivágtam az útnak. Mögöttem a lemenő napfény lett, előttem már felkelt szerít sugarával a hold. Az előbbinek fénye mindinkább kialvóban volt, míg az utóbbi egyre erősödött. Miközben elhagytam a parkot, és rátértem az útra, mely Heathcliff háza felé vezetett. Mielőtt Szelesdomb magasságába értem, már csak halovány, borostyán színű világosság derengett nyugaton, de az éles holdfényben tisztán láttam minden kavicsot és fűszálat. Nem kellett átmásznom a kapun, és nem is kellett dörömbölni rajta. Engedelmesen kinyílt az, mikor a kilincset lenyomtam. Ez nagy haladás, gondoltam magamban, de csak hamar újabb meglepetésért. A csenevész gyümölcsfák közül viola és petúnia illatát hozta a szél. Kapuk és ablakok tárva nyitva álltak, de amint ez a bánya vidéken szokás, barátságos, rőt tűz világított a kandallóban. A szemnek okozott élvezet elviselhetővé teszi még a hőséget is. Különben ez a nagy szoba olyan tágas, hogy a lakóknak bőven maradt hely, ahová félrehúzódhatnak a tűz melege elől. A bennlévők is éppen ezért az egyik ablak közelében telepedtek le. Már láttam és hallottam őket, még mielőtt beléptem volna. Ezért leselkedtem és hallgatóztam, kíváncsiságomban azonban egyre növekvő irítség vegyült. Ellenkezőleg, mondotta egy ezüst csengő, szelítségű hang. Harmadszor ismétlem, te szamár, többet nem foglak kijavítani, próbálj figyelni, különben meghúzom a hajadat. No hát akkor ellenkezőleg, felelte a másik hang, mely mély volt, de lágy. És most csókolj meg, hogy olyan jól figyeltem. Nem, olvasd előbb végig, hiba nélkül. A férfi újra kezdte az olvasást. Csinosan öltözött fiatalember volt, az asztalnál ült és könyv feküdt előtte. Szép arca ragyogott az örömtől, és csak nehezen tudta megállni, hogy szeme alapról a fehér kis kézre ne tévedjen, mely vállán pihent, és kis arclegyintéssel figyelmeztette, valahányszor figyelmetlenségének eljelét észrevette. A személy, akihez a kis kéz tartozott, mögötte állt. Könnyű és sejmes fürtjei összevegyültek tanítványának fekete hajával, mikor föléje hajolt, hogy munkáját ellenőrizze. És arca... A férfi örülhetett, hogy nem látta azt az arcot. Különben sosem tudott volna leckéjére figyelni. Én azonban jól láthattam, és ajkamat haraptam dühömben, hogy nem mentem túl derűs szépségének csodálatán. Véget ért a lecke, noha nem minden hiba nélkül, és a tanítvány jutalmát követelte. Legalább 5 csókot kapott, melyeket bőkezően adott vissza. Majd az ajtóhoz jöttek, és beszélgetésük után ítélve sétálni készültek a lápom. Feltételeztem, hogy ha nem is szájával, de szíve mélyén a pokol fenekére fog kívánni Hareton Önsó, ha nem kívánatos személyemben megtalálnék jelenni most előtte. Hitványnak is gonosznak érezném magam, s hátrafelé lopóztam, hogy a konyhában húzódjam meg. Ez oldalról sem ütköztem akadályokba. Az ajtóban ült öreg barátném Ellen Dean és dúdolgatott kötés közben. Belülről gyakran félbeszakította őt egy durva, gúnyos, türelmetlenkedő és éppen nem zenei hang. Inkább hallgatnék reggeltől estéli káromkodást, mint a maga énekét. Felelt a konyhában ülő Nelly egy megjegyzésére, mely már nem jutott el a fülemig. Szégyen és gyalázat, hogy ki sem tudom már nyitni a szentírást anélkül, hogy a sátánt és a földkerekség minden romlottságát ne kezdené így dicsőíteni. Maga egy igazi semmire kellő, és az a másik asszony személy is az. Tönkreteszik szegény fiút. Szegény, tette hozzá nyögve. Egészen biztosan megbabonázták. Uram, ítélj felettük, nincs már törvény és igazság ezen a földön. Nincs bizony, mert különben már rég lángoló rőzsén ülnénk, felelte a másik. De hallgasson már öreg, és olvassa a Bibliáját. Jó keresztény módjára. Ne törődjék velünk. Most eléneklem az Anna Tündér lakodalmát. Szép nóta, az embernek táncolni támad kedve tőle. Dinné épp bele akart kezdeni, mikor előléptem. Rögtön megismert és felugrott a helyéről. Eljeni, Lockwood úr! Hát hogy jutott az eszébe ilyen váratlanul visszajönni? Minden be van zárva Thrushcross Grange-ben. Értesítenie kellett volna bennünket. Már intézkedtem arra a kis időre, ameddig itt akarok maradni. Holnap reggel tovább utazom. De maga hogyan kerül ide, Dinné? Mesélj el! Zilla kilépett a szolgálatból, és Heathcliff úr idehivatott, valamivel a maga elutazása után. Itt kellett volna maradnom visszatértéig. De jöjjön be, kérem, most este jött gyalog Gimmertonból. Thrushcross Grange-ből feleltem. Miközben ott előkészítik a szobámat, rendezni akartam tartozásomat a gazdájával, mert nem hiszem, hogy egyhamar alkalmam nyílik erre. Miféle tartozást, uram? Kérdezte Nelly, miközben bevezetett a házba. Most nincs itt, és nem is fog egyhamar visszajönni. A bérletről van szó. Nos, akkor ezt Heathcliff nével intézze el, vagy inkább velem? Még nem tanult bele a dolgokba, és én segítem ki ilyesmikbe jobb hiány. Meglepetnek látszottam. Persze, úgy látom, maga nem hallott róla, hogy Heathcliff meghalt. Heathcliff meghalt, kiáltottam felhüledezve. Mennyi ideje? 3 hónapja, de üljön le és adja ide a kalapját, mindent elmondok. Várjon csak, még nem övett semmit, ugye? Nem kérek semmit, már megrendeltem a vacsorámat odahaza. Üljön le maga is. Nem is álmodtam volna, hogy meghalt. Kíváncsi vagyok, hogyan történt. Azt mondotta, nem hiszi, hogy egyhamar visszajönnek a fiatalok. Igen, minden nap meg kell őket korholnom a késői séták miatt, de nem sokat törődnek az intelmeimmel. Igyék legalább egy kis öreg sört. Jót fog tenni magának, fáradtnak látszik. Kis sietett, mielőtt még megakadályozhattam volna. Hallottam az öreg Joseph méltatlankodását. Botrány, hogy ilyen korban még szeretőket tart, és méghozzá a gazda terhére megvendégeli őket. Szégyen, gyalázat, hogy nyugodtan kell tűrni az ilyesmit. Nem méltatta őt feleletre, és egy perc múlva megjelent. Kezében nagy ezüst kupa, melyből kicsordult a hab. Illően megdicsértem tartalmát, mire ő belekezdett Heathcliff történetének folytatásába. Furcsa véget ért, hogy az ő szavát használjam. Körülbelül 2 héttel a maga távozása után, mondta Dinné, szeles dombra rendeltek, aminek örömmel engedelmeskedtem, Catherine kedvéért. Első találkozásunk nagyon lesújtott és elszomorított. Annyira megváltozott, mióta nem láttam. Heathcliff nem magyarázta meg, miért változtatott a véleményén. Egyszerűen csak annyit mondott, hogy szüksége van rám, és fárasztja Catherine jelenléte. A kis szalomban kell berendezkednem, és úrnőm velem marad. Elég neki, ha naponként egyszer vagy kétszer látja. Úgy látszott, ez a megoldás tetszik Catherine-nek is. Sikerült lassanként átcsempésznem egy csomó könyvet és egyéb tárgyat, melyek még Thrushcross Grange-ben szolgáltak szórakozására. Abban reménykedtem, hogy így elviselhetőbb életet tudunk majd élni. Ez az önállítás azonban nem sokáig tartott. Catherine, aki kezdetben megelégedett volt, később ingerlékeny és nyugtalan lett. Mindenekelőtt megtiltották neki, hogy elhagyja a kertet, és tavasz közelettére nagyon dühös volt, hogy ilyen rövid pányvára fogták. Aztán a háztartás gondjai miatt többször magára kellett őt hagynom. Így hát sokat panaszkodott elszigeteltsége miatt. Jobb szeretett Joseph-el cívódni a konyhán, mint békén maradni egyedül. Nem sok ügyet vetettem marakodásukra, de Harrytonnak is gyakran kellett a konyhába húzódnia, mikor a gazda egyedül akart maradni a nagyszobában. Noha Keti kezdetben vagy kiment a konyhából valahányszor Harrytton oda belépett, vagy segítségemre jött munkámban, hogy ne kelljen őt észrevennie és szólnia hozzá, s noha Harrytton mindig olyan komor és hallgatag, amilyen csak tudott lenni, kis idő múlva úrnőm magatartása mégis megváltozott. Többé nem tudta békén hagyni. Beszélt hozzá, kigonyulta ostobaságáért és lustaságáért. Kifejezte meglepetését, hogy el tudja viselni ezt az életet, hogy egész estéken át csak ül, a tűzbe bámul vagy szundikál. Olyan, mint egy kutya, ugye Ellen? Jegyezte meg egy napon. Vagy egy igásló. Elvégzi munkáját, bekapja élelmét, és örökké csak alszik. Milyen üres és sötét lehet a lelke. Álmodik néha a Harrytton, és akkor miről álmodik? Hisz még szólni se tud hozzám. Ránézett, de Harrytton nem viszonozta pillantását, és száját sem nyitotta. Talán álmodik valamit, folytatta. Úgy összehúzza a vállát, mint Juno. Kérdezze meg tőle Ellen. Harrytton úr majd megkéri a gazdát, hogy küldje fel a szobájába, ha nem viselkedik rendesebben, mondtam én. Harrytton nem csak a vállát húzta össze, hanem kezét is ökölbe szorította, mintha használni akarná. Én tudom, miért nem szól sosem Harrytton, mikor a konyhában vagyok, kiáltott fel más alkalommal. Fél, hogy kigúnyolom. Képzelje csak Ellen, egy nap magától kezdett olvasni, tanulni. De mivel kinevettem, elégette a könyveket, és abba hagyta a tanulást. Hát nem volt ostoba? Kérdezte. És maga nem volt gonosz? Kérdeztem. Feleljen erre. Talán, mondta. De nem gondoltam rá, hogy ilyen szamár. Harrytton, ha adok most magának egy könyvet, elfogadja-e? Megpróbálom. Kezébe adta azt a könyvet, amelyet az imént olvasott még. Háreton azonban a sarokba vágta, és azt dörmögte, hogy ha nyugton nem marad, kitekeri a nyakát. Jól van, mondta Catherine. Akkor az asztalfiókba teszem, és lefekszem. Fülembe súgta, hogy ügyelje, kiveszi-e majd, és elment. De Háreton még csak feléje sem nézett, amint másnap nagy csalódására jelentettem. Láttam, hogy rosszul esik neki állandó morcossága és közönye. Lelkiismeretét bántotta, hogy megakadályozta további fejlődésében. Ebben pedig igaza is volt. Találékonyságával igyekezett a bajt jóvá tenni. Miközben vasaltam, vagy olyan ülő munkán dolgoztam, amit a kis szalomban nem tudtam volna jól elvégezni, mindig magával hozott egy szép könyvet és felolvasott. Mikor Háreton ott volt, rendszerint megállt egy érdekes részletnél, és a könyvet nyitva hagyta az asztalon. Ezt a műveletet többször is megismételte. De a másik csökönyös volt, mint a szamár, és eszébe sem jutott lépre menni. Ehelyett rákapott a pipára, és esős napokon úgy ültek ott Joseph-fel, mint két lélektelen gép, a tűz két oldalán. Az öreg szerencsére süket volt, és nem hallhatta meg Catherine gonosz ostobaságait, ahogy ő mondta volna, a fiatalember pedig mindent elkövetett, hogy közönyösnek látszék. Szép estéken Háreton vadászni ment. Catherine ásítozott, nyögött, zaklatott, hogy meséljek neki, majd mikor belekezdtem, kimenekült az udvarba vagy a kertbe. Utolsó menedéke a sírás volt. Azt mondta, unja az életet, és nincs miért tovább élnie. Heathcliff, aki mindzárkózottabb lett, csak nem végképp száműzte önsót abból a szobából, ahol ő tartózkodott. Március elején egy baleset következtében a fiatalember napokon át nem tudott kimozdulni a konyhából. A töltés szétvedette a puskája csövét, amikor egyedül volt a magaslatokon. Egy sziránk belefúródott a karjába, és sok vért vesztett, míg hazaért. Most akarata ellenére tétlenségre kényszerült, és a kandalló mellett üldögélve várta a gyógyulást. Catherine úgy látszik, örült jelenlétének a konyhában, vagy legalábbis még inkább megutálta miatt a szobáját. Folyton nógatott, keressek munkát, odalen, hogy lekísérhessem. Húsvét hétfőjén Joseph marhákat hajtott a Gimmertoni vásárba. Délután fehér neműt vasaltam a konyhában. Önsó szokása szerint mogorván üldögélt a tűz sarkában. Kis úrnőm azzal ölte az időt, hogy ákombákomokat rajzolt az ablak üvegére, és változatosság kedvéért néha dudorászott. Olykor halkan felfelkiáltott és bosszús pillantásokat vetett unokatestvére felé, aki háborítatlanul pipázott szemét a tűzhelyi rácsára mereztve. Mivel figyelmeztettem, hogy elveszi előlem a világosságot, Catherine a tűzhely közelébe ment. Egy ideig nem tudtam odafigyelni, mit csinál, majd váratlanul hallom, amint mondja. Rájöttem, Háreton, hogy szeretném, hogy boldog lennék, hogy örülnék rokoni kapcsolatunknak, ha nem lenne velem ilyen morcos és durva. Háreton nem felejt. Háreton! Háreton! Háreton nem hallja, hogy szólok magához, folytatta Catherine. Menjen innét, dörmögte a fiú kérlelhetetlen gorombasággal. Engedje meg, hogy elvegyem ezt a pipát magától, mondotta, és óvatosan odanyúlva kivette szájából. Mielőtt Háreton megkísérelhette volna visszaszerezni, a pipa darabokra törve a tűzben hevert. Káromkodott és elővett egy másikat. Várjon, folytatta Catherine. Előbb meg kell hallgatni, de nem tudok ebben a füstfelhőben beszélni. Menjen az ördögbe, kiáltotta vadul, és hagyjon engem békén. Nem, makacskodott Catherine, nem megyek. Nem tudom, hogyan bírjam beszédre. Elhatározta, hogy nem akar meghallgatni. Ha azt mondom, hogy ostoba, ezt nem rossz szándékkal teszem, és nem úgy értem, hogy megvettem magát. Nem szabad semmibe venni engem, Háreton. Elvégre az unokatestvére vagyok, és el kell fogadnia ilyennek. Semmi közöm magához, a buta gőgéhez és marha tréfáihoz. Inkább a pokolba megyek, testestől, lelkestől, mint hogy magára nézzek. Menjen az utamból, de rögtön. Catherine összeráncolta szemöldökét, és ajkát harabdálva az ablakhoz húzódott. Fütyörészre próbált erőt venni, sírhatnék jám. Jobban kellene lennie az unokahúgával, Hareton úr, szólaltam meg. Ha már megbánja nyeglességét. Nagyon jót tenne ez magának, új embert faragna magából, ha hallgatna rá. Hogy én hallgassak rá, mikor utál, és arra sem tart méltónak, hogy kitisztítsam a cipőjét. Nem, még egy országért sem alásznám meg magam annyira, hogy könyörögjem a kegyeiért. Nem én utálom magát, hanem maga engem, szólt könnyek között Catherine, aki nem próbálta tovább titkolni, hogy mi bántja. Épp úgy gyűlöl, mint Heathcliff, sőt, talán még jobban. Maga megáltalkodott hazug, torkolta le Earnshaw. Vajon miért haragítottam őt magamra azzal, hogy százszor is a maga pártját fogtam, mégpedig akkor, mikor leginkább kigonyolt és utált engem. És csak bosszantson tovább, majd bemegyek hozzá, és megmondom neki, hogy nem tudok itt maradni maga miatt a konyhában. Nem tudtam, hogy a pártamat fogta, felelte Catherine, miközben könnyeit törölgette. Szerencsétlen voltam, és gonosz mindenkihez. De most megköszönöm, és kérem, bocsásson meg nekem, mit tehetnék még többet? A tűzhelyhez lépett, és őszintén kezét nyújtotta neki. Hareton arca elborult, mintha viharfelhő telepedett volna felé. Két kezét ökölbe szorította, és mereven a földre szegezte szemét. Catherine ösztönösen kitalálta, hogy nem gyűlölet, hanem megáltalkodott makacság sugalja neki ezt a visszautasító viselkedést. Egy percig habozott még, majd föléje hajolt, és könnyedén megcsókolta az arcát. A kis csirkefogó nem sejtette, hogy mindent láttam. Hirtelen visszahúzódott, és elfoglalta helyét az ablaknál ártatlan képpen. Fejemet csóváltam szemrehányóan, elpirult és fülembe súgta. Mit tehettem volna mást ellen? Nem akart kezet nyújtani, és nem akart rám nézni. Mégiscsak meg kellett mutatnom neki, hogy kedves nekem, hogy ezt akarom, legyünk jó barátok. Meggyőzte erről a csók Haretont? Magam sem tudom. Egy-két percig azon igyekezett, hogy elrejtse az arcát, mikor pedig föltekintett. Nagyon zavartnak látszott, és nem tudtam, erre nézzem. Catherine közben papírosba csomagolt egy szép könyvet. Átkötötte szalaggal, és ráírta a címzést. Hareton Earnshaw úr. Majd engem kért felkövetnek, hogy juttassam el a címzetnek. Mondja meg neki, hogy ha elfogadja, megtanítom őt helyesen olvasni, mondta. Ha visszautasítja, akkor felmegyek. És nem ugratom többé. Átadtam a csomagot, és elismételtem az üzenetet, miközben úrnőm izgatottan figyelt engem. Hareton nem nyúlt érte, így hát ölébe tettem a könyvet. Nem seperte le. Visszatértem munkámhoz. Catherine tenyerébe hajtotta fejét az asztalon, mindaddig, míg a levet burkoló papíros zörgését meg nem hallotta. Akkor odalopózott, és nyugodtan leült az unoka fivére mellé. Hareton megremegett, arca sugárzott az örömtől. Merevsége és sértődött durvasága egy csapásra eltűnt. Először nem volt bátorsága, hogy csak egy szóval is feleljen Catherine kérdő pillantására és elsuttogott kérdésére. Mondja, hogy megbocsát, Hareton. Mondja, hogy igen. Olyan boldoggá tudna tenni ezzel az egyszerű szóval. Hareton dünnyögött valamit, amit nem értettem. Jó barátok leszünk? Kérdezte Catherine. Nem, magának minden nap szégyenkeznie kell majd miattam, felelte a fiú. Annál inkább minél jobban ismer. És én ezt nem tudnám elviselni. Tehát nem akar a barátom lenni, mondotta méznél édesebb mosolyjal, egészen a közelébe húzódva. Többet nem tudtam kivenni a beszélgetésükből, de mikor visszafordultam, örömtől ragyogó két arcot láttam a könyv fölé hajolni, és nem kételkedtem benne többé, hogy szent a béke közöttük. A régi ellenségek hűséges szövetségesek lettek ezen túl. A könyv, amelyet olvastak, tele volt szép képekkel, és ezek valamint a meghitt közelség mozdulatlanságban tartották őket Joseph megérkeztéig. Szegény ember egészen elhűlt, mikor Catherine-t Hareton Earnshaw oldalán találta, amint kezével annak vállára támaszkodott. De még nagyobb volt meglepetése, mikor látta, hogy kedvencének nincs ellenére ez a helyzet. Annyira le volt sújtva, hogy egész este egy megjegyzést sem tudott kockáztatni. Felindultságát csak mély sóhajok árulták el, amikor Bibliáját ünnepélyesen az asztal közepére helyezte, és tárcájából kihúzott piszkos bankókat számlált le fölé aznapi üzletkötéseinek gyümölcsét. Végül magához hívta Haretont, aki felkelt a helyéről. Vigye be ezt a gazdához, és maradjon is ott. Én felmegyek a szobámba. Ez a hely nemigen alkalmas és illő mi nekünk. Legjobb, ha felszedjük sátorfánkat. Jöjjön, Catherine, mondottam. Nekünk is fel kell szednünk a sátorfánkat. Befejeztem a vasalást. Hajlandó feljönni velem? Még 8 óra sincs, mondotta, miközben kelletlenül felemelkedett a helyéről. Hareton, a könyvet ott hagyom a kandallón. Holnap hozok másikat. Ami könyvet itt hagy, azt átviszem a gazdának, mondotta Joseph. Szerencséje van, ha valaha viszont látja. Csak azért mondom, hogy úgy csinálja, ahogyan magának jól esik. Catherine megfenyegette Josephet, hogy az ő könyvtára látja majd ennek kárát. Majd rámosolyogva Haretonra énekelve szaladt fel a lépcsőn. Merem mondani, hogy szíve talán sosem volt ilyen könnyű e fedél alatt, kivétel talán Lintonnal töltött első estéit. Így kezdődött barátságuk, mely az itt-ott előforduló nézeteltérések ellenére is megerősödött. A jó szándék nem volt elég ahhoz, hogy önsóból pallérozott ember váljék. Márpedig az én fiatal úrnőm nem volt sem filozófus, sem pedig a türelem mintaképe. Mivel azonban mindketten ugyanegy célra törtek, az egyik szerelmes volt és becsülni vágyott a másikat, a másik hasonlóképp szerelmes volt és megbecsülésre vágyott. Végül is megértették egymást. Látja, Lockwood úr, elég könnyű volt megnyerni Catherine szívét, de most örülök csak igazán, hogy nem próbálta meg. Kettejük házassága lesz terveim koronája. Esküvőjük napján senkire sem leszek irigy. Én leszek a legboldogabb nő egész Angliában.